Hát remélem, hogy válaszolni fog hamarosan a gép, és hajlamos lesz a PPT-t kivetíteni. Addig bemutatkoznék, én Tímár Adrián vagyok, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában dolgozom.
Bocsánat, a mikroportot fel kell venni, mert nem
Bocsánat.
Volt a kivetítésére a közönség.
Szóval a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában dolgozom, szerzőjogi szakértőként, különösen európai és nemzetközi területen szoktam véleményezni. Továbbá egyúttal oktató is vagyok, az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogi karán szoktam oktatni, mint PhD hallgató. Így igazából két irányból tudom megközelíteni ezt a témakört, bár úgy látom, hogy sajnos a pendrive az nem fog működni. Igazából... Hogyha az oktatásra gondolok, akkor ugye most láthattuk az oktatás jelenét és jövőjét. Sajnos, ahova én fogom önöket kalauzolni, az sokkal inkább az oktatás múltja, ugyanis a szabályozás az inkább a múltban van, mint a jelenben és a jövőben ebből a szempontból. Valaki esetleg tud egyébként technikailag segíteni a beüzemelés kapcsán? Szuper. Szóval én arra gondoltam, hogy egyfajta útmutatót próbálok ahhoz nyújtani, hogy szerző jogi anyagokat hogyan lehet az oktatásban felhasználni a jelenlegi szabályozás keretei között, illetve hogy most az Európai Uniós szabályozás hova tart ebben a körben, és mi az, amit módosítani szeretne a szabályozáson, és mi az, amit szeretne egységes uniós szinten elérni ahhoz, hogy az oktatás az a jövőbe léphessen át a múltból, és olyan oktatási alkalmazásokat tudjunk használni, illetve olyan oktatási segédanyagokat, amik akár a szerzőjog területére tartoznak, amelyekkel lehetővé válik az oktatás jövője, amit így a Mozaik kiadótól is példának okáért most láthattunk, hogy hogyan működhet az oktatás a jövőben, vagy akár már jelenben is egyes helyeken. Ehhez először egy nagyon rövid bevezetőt tartanék, de hogyha itt nem tudom, hogy mennyire ismert a szerzői jog, vagy mennyire ismertek az alapjai, akkor ezen igazából nagyon gyorsan átugorhatunk, hogyha mindenki számára ismertek ezek. Ugyebár bármilyen irodalmi, tudományos és művészeti alkotás szerzőjogi védelem alatt áll, amennyiben a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni eredeti alkotás. És ugye ezek nagyjából így a példák, amiket felhozhatunk, és ugye amik a legtipikusabban ismert védelem alatt álló tartalmak. Ugyanakkor vannak talán kevésbé ismert tartalmak is, amik szintén szerzőjogi védelem alatt állnak. Így, hogyha arra gondolunk, az egyéni eredeti karakterek, amelyek könyvekben, filmekben megjelennek, szintén külön védelmet élveznek, és felhasználásuk az engedélyhez kötött, de az adatbázisok és a szoftverek szintén ide tartoznak, ami talán kicsit újdonság, meg amiről kevesebben gondolnak első körben, hogy akár a weboldalak is ebbe a körbe tartozhatnak bizonyos esetben, és volt már ezzel kapcsolatos szerzőjogi szakértő vélemény Magyarországon is, ami megállapított, hogy a weboldalak is adott esetben védelmet élvezhetnek a szerzőjogban. Mi az, ami abszolút nem állhat védelem alatt, és ezért igazából nem is kérdéses a felhasználása ebből a szempontból? Ugye bármilyen ötletelvel, gondolás, eljárás, működési módszer vagy matematikai művelet az nem állhat védelem alatt. Ami ebből a szempontból az oktatás területén érdekes lehet, az ugye a tanítási, szemléltetési módszerek és elvek. Ezzel kapcsolatban is volt a szerzőjogi szakértőtestületnek egy véleménye, ami kimondta, hogy ugyan szerzőjogi védelem alatt nem állhatnak ezek a módszerek, viszont ami érdekes, hogy know-how védelem alatt állhatnak. Viszont ugye a know-how-nak az eleme az az, hogy nem válik ismerté és titokban tartja az adott személy, és ugye nehéz egy oktatási módszert valójában titokban tartani és úgy alkalmazni egyúttal. Tehát igen nehézé válik a védelme. Ugyanide tartoznak a tények, napi hírek, tehát nyilvánvalóan, ha valami történik a világban, azt bármikor használhatjuk az oktatás során. Viszont hogyha már bármilyen olyan cikket vagy tanulmányt szeretnénk felhasználni, ami ilyen hírekre épít, az már bizony állhat szerzőjogi védelem alatt. A folklór kifejeződései szintén nem állnak védelem alatt, viszont vigyázni kell, mert ha valaki valamilyen egyedi, új tartalmat hoz létre, mondjuk olyan ékszereket, ami a folklór motívumait használja, az már nagyon is állhat védelem alatt, és ebből a szempontból problémát jelenthet. Ugye ez inkább a jogi oktatásban érdekes, hogy a jogszabályok, állami irányítás, egyéb jogi eszköze is hasonló iratok nem állhatnak védelem alatt. Ugye más oktatási területen ez talán annyira hangsúlyosan nem jön elő. A védett művek felhasználásának ugye többféle módja is van. Tipikusan én most ezt a három fő lehetőséget említeném ki. Ugye egyrészt lehet engedélyeztetni, másrészt van egyfajta amerikai engedélyezési modell, ami a szerzők döntésén múlik, ez az úgynevezett Creative Commons, aminek a működésére most nem térnék ki. Ez tulajdonképpen egy licenszgyűjtemény, ahol a szerző választja ki, hogy mit engedélyez a művével, amit az online felületre feltöltött, és mit tehetnek vele a felhasználók, és hogyan. És ugye vannak azok, amelyekhez nem kell engedély, illetve díjmentes felhasználások. Csak gyorsan végigmennék, hogy ugye engedély az szerezhető jogosultól, a közös jogkezelő szervezettől, illetve ami oktatási intézmények, archívumok, könyvtárak esetében szintén előjöhet, hogyha olyan művekről van szó, amelyek úgynevezett árma művek, tehát a szerzőjük nem ismert vagy nem ismert helyen tartózkodik, akkor a hivataltól is lehet engedélyt szerezni ezekre a felhasználásokra. Ugye ezeknek közös ismérve, hogy ezek díjfizetéshez kötött felhasználások. Amiről az előadás hátralevő részében beszélni szeretnék, és ami az oktatási szempontból talán legérdekesebb, azok a felhasználások, amikhez nem kell engedély, és díjmentesen megtehetőek. Tehát az oktatónak semmilyen plusz tevékenysége nem szükséges ahhoz, hogy ezeket a felhasználásokat elvégezze. Ugye ebből a legismertebb talán a szabad felhasználás, amiből ugye csak a törvényben explicit módon felsorolt esetekben lehetséges a felhasználás, illetve van ugye a közkincs, ami azokat a műveket takarja, ahol a védelmi idő már letelt, és ebből adódóan már nem állnak szerzőjogi védelem alatt a művek. Ezzel ugye az a probléma, hogy a szerzőjogi védelem jelenleg rettenetesen hosszú, a szerző halálától számított 70 éves időtartam, ami ugye igazából emberi élet szempontjából igen nehezen elképzelhető. Tehát valójában a közkincsbe tartozó művek köre az igen csekély, ráadásul államonként eltérő. Tehát ami itt a közkincsbe tartozik, egyáltalán nem biztos, hogy Amerikában, Németországban vagy Angliában szintén a közkincs részét képezi. Ugye a következőkben a szabad felhasználásra fogok ebből adódóan kitérni, mert ez az oktatási típusú felhasználás, ami mindenkit érinthet az oktatása során, és amit érdemes ismerni, hogy mit lehet a tanteremben, és mit nem lehet szerzőjogi szempontból. Ugye itt, ahogy említettem, védett művek felhasználásáról van szó, tehát ha nincsen szerzőjogi védelem, akkor szabad felhasználásról sem beszélünk, hiszen akkor nem beszélhetünk abszolút szerzőjogokról. Ebben az esetben vannak bizonyos általános feltételek, ami minden szabad felhasználási esetkörre érvényes. Ilyen általános feltétel az, hogy csak és kizárólag nyilvánosságra hozott műveket lehet felhasználni. Tehát, hogyha én elmegyek mondjuk az ismerősömhöz, és neki van egy még meg nem jelentetett regénye, vagy bármilyen műve, akkor én azt nem használhatom fel, csak és kizárólag az ő engedélyével, mert az még nem került nyilvánosságra. Másrészt minden felhasználásnak eleget kell tenni az úgynevezett három lépcsős tesztnek, ami egy nemzetközi és Európai Uniós szinten is elfogadott teszt. Igazából ez annyit jelent, hogy nem sérelmes a műrendes felhasználására a szabad felhasználás, indokolatlanul nem károsítja a szerzőjogos érdekeit, illetve megfelel a tisztesség követelményeinek, és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem férő célra. Ugye ez egy nehezen megfogható teszt valójában, igazából nagyon nehéz meghatározni, mikor teszünk ennek eleget, de összességében azt mondható, azt lehet mondani, hogy a nem kereskedelmi felhasználások azért többségében eleget tesznek ennek a követelménynek. Amit a problémát szokta jelenteni, hogy ugye ezt nem lehet kiterjesztően értelmezni, és mivel ugye alapból elég nehezen értelmezhető a teszt, ezért igen nehéz azt is megmondani, hogy mikor értelmezzük kiterjesztően. Ami a legfontosabb ebből is, amit mindenkinek érdemes megjegyeznie, az, hogy a szerző nevének és a forrásnak a megjelölése az minden esetben szükséges, amennyiben ez ismert, mert csak akkor beszélhetünk szabad felhasználásról, hogyha ezt megjelenítjük. És ugye ezt is érdemes itt még megemlíteni, hogy különböző államok joga az eltérhet a szabad felhasználások esetében, és ez különös tekintettel az internetes felhasználásoknál jelenthet problémát, hiszen amikor valamit feltöltünk az internetre, az nem kötődik az államok területeihez, hanem ugye az minden államban valójában elérhető, ahol van internet, és ebből szoktak azért jogi problémák lenni. A kép az azt próbálja érzékeltetni, hogy bár lehet, hogy ez mindenki számára meglepően fog hangzani, de Magyarországon, a magyar jogban jelenleg nincsen paródia kivétel. Tehát a paródia az nem tartozik a szabad felhasználási esetek körök közé, míg például Amerikában kifejezetten szabad felhasználási esetkör, egyébként Németországban is és számos európai államban, de Magyarországon mindeddig nem került bevezetésre a jogi szabályozásban, így elvileg a paródia az nem egy jogszerű szabad felhasználás egyelőre. Az oktatási célú szabad felhasználáshoz érkeztünk, ami a fő témát jelenti. Ugye itt a magyar jogot kötik nemzetközi szerződések, továbbá európai uniós dokumentumok is, amelyeknek kénytelen eleget tenni a magyar szabályozás. Ugye ebből a legfontosabb az az úgynevezett infoszok irányelv, ez a 2001/29/EK irányelv, ez az, ami uniós szinten a legtöbb úgynevezett kivételet és korlátozást szabályozza, ami ugye a szabad felhasználást jelenti valójában. Továbbá speciális szabad felhasználási esetköröket találunk még az adatbázisok esetében a róluk szóló külön irányelvben, illetve a bérlet és a haszonkölcsönzési jogról szóló irányelvben. Ugye, ami a trükkös dolog, ugye elvileg ezek a szabad felhasználások arra lennének, hogy az oktatásban szabadon tudjuk ezeket a tartalmakat használni, és az oktatás, mint közcél, az érvényesüljön, és ugye kiegyensúlyozza a szerzői jog esetében fennálló szerzőjogi érdekeket, és az oktatás, mint közcél érdekeit, és hogy a kettő egyensúlyba kerüljön. Ugyanakkor kérdéses, hogy ez valóban megvalósul-e, hiszen hogyha megnézzük a szerzőjogi törvényt, akkor az oktatási cél az valójában nem mindenfajta oktatást fed le, hanem nagyon jól meghatározott eseteket. Maga a törvény az azt mondja, hogy az óvodai nevelésben, általános iskolai, középfokú iskolai oktatásban, alapfokú művészeti iskolai oktatásban, vagy a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőfokú oktatásban a tanternek, illetve a képzési követelményeknek megfelelően tartott oktatás, és ez minősül oktatási célnak a teljes törvény értelmében. Ugye ez mit jelent? Ez valójában azt jelenti, hogy minden, ami az úgymond hagyományos oktatás alá tartozik, tehát közoktatás, szakképzés, felsőoktatás, és ugye ebből elvileg a hagyományos és a távoktatás alá eső cselekmények is ide tartoznak, ugyanakkor később látni fogjuk, hogy a távoktatás esetében már jóval szűkebb ez a kör, amiben a kivételek érvényesülhetnek. És mi az, ami akkor nem esik az oktatási célú kivételek alá, annak ellenére, hogy ugyanúgy oktatási célról beszélünk, és ugyanúgy az oktatás megvalósul. Ugye, ami nem esik ez alá, az minden olyan intézmény, ami nem a hivatalos oktatási rendszer részét képezi, tehát így például mondjuk a nyelviskolák vagy a felnőtt oktatás számos intézménye kiesik ebből a körből, és a jelenlegi szabályozás szerint nem minősül szabad felhasználásnak, oktatási célú felhasználásnak az általuk végzett felhasználás. És ugye ezért tettem oda a kérdőjelet, hogy ha ezt így megnézzük, akkor már valójában kérdéses, hogy ez az oktatási cél az mennyiben oktatási cél, vagy mennyiben csak egy korlátozott, meghatározott oktatási cél, ahol érvényesülhetnek ezek a szabad felhasználások. Ugye egyrészt van az idézés. Az idézés az ugye nem oktatási célú felhasználás, ezt bárki megteheti, bárki idézhet a műből. Ugye itt az a fontos, hogy meg kell itt is ugye a forrásszerzőt jelölni, és hogy maga az átvevő mű is egy szerzői mű legyen. Tehát, hogy önálló jelleggel rendelkezzen, és ugye itt az eredetihez híven kell, és ugye mindig össze kell mérni, hogy miből idézek, és mennyit idézhetek. De szerintem mindenki nagyjából ismeri. Az átvétel, ami viszont már oktatási célú felhasználás, ez tulajdonképpen egy nagyobb mértékű idézésnek fogható fel, amikor a műben egy olyan mértékben használok fel egy másik művet, ami már az idézést meghaladja. Itt igazából már meg vannak határozva, hogy milyen műtípusokkal tehetem ezt meg, ugye zenei művekkel, irodalmi művekkel, filmekkel, képzőiparművészeti, tehát amik itt fel vannak sorolva, csak azon műtípusok esetében lehetséges. Illetve ugye megvan a cél is határozva, és ugye van egy ilyen kivétel, hogyha tankönyvé vagy segédkönyvé nyilvánítják az adott művet, és feltüntetik az iskolai célt, akkor lehetséges ugye az átvétel ebben a tankönyvben is. Viszont ugye itt jön a probléma, hogy csak akkor, ha nem üzletszerű a felhasználás, mert pedig ugye a tankönyv felhasználás az nagy részt üzletszerű. Tehát a tankönyvekben igen nehezen alkalmazható ebből adódóan az átvétel, és ugye ezért van, hogy például tankönyvekben igen nagy százalékban engedélyt kell kérni például fényképek felhasználásáért, mert ugye a fényképek felhasználása idézésnek nem vehető, viszont az átvétel szabályai pedig csak nem üzletszerű felhasználás esetén lehetségesek, és ezért van az, hogy a Hungártól kell engedélyt kérni képek tankönyvekben való felhasználásáért. Igazából a többszörözésnél most az egyes esetekre nem szeretnék külön kitérni. Háromféle többszörözési eset közt szabályoz a törvény, amikor oktatási célból lehet többszörözni. Ugye a lényege az nagyjából az, hogy ugye van, amikor a természetes személy magáncélra másolatot készíthet, ez általában inkább ugye a diákok körében jön elő, hogy a diákok készíthetnek másolatot, de ugye teljes művekről itt sem lehet másolatot készíteni, illetve mindegyik kivétel esetében, hogy látni lehet, a kotta az kivétel, mert sajnos az Európai Unió szabályozás a kották másolását nem engedi, és ebből adódóan a magyar szabályozás sem engedélyezheti a kották másolását, ami egyébként egy eléggé elmaradott és furcsa jelenség az EU-s jogban. Ugye a vizsgák, illetve az oktatási termekben is fel lehet használni egyes könyvek részleteit, újság folyóirat cikkeket, ugye ezeket le lehet a megfelelő létszámban másolni. A nyilvános előadás, ugye itt, amit érdemes megemlíteni, az elsősorban ilyen színjátszóköröknél jöhet elő, vagy pedig olyan előadás, amikor a tanóra keretein belül valamilyen, mondjuk egy dráma szakkör keretein belül egy adott dráma előadását megszervezi. Amire itt nagyon kell figyelni, hogy még akkor is, hogyha meghívjuk a szülőket, vagy a diákokat, vagy bárki mást, nem lehet belépődíj, és a közreműködők sem részesülhetnek díjazásban, mert abban az esetben, ha bármelyik nem valósul meg, már nem minősül szabad felhasználásnak a nyilvános előadás, és a belépődíj az egyébként arra sem, tehát olyan belépődíj sem lehet, amit arra fordítanak, hogy a költségeket visszahozzák ebben az esetben, tehát mondjuk a jelmezek vagy díszlet költségeit az adott előadás során. Ami talán a legérdekesebb az összes közül, és azért próbáltam kicsit sietni, az a nyilvánossághoz közvetítés, hiszen a digitális világban valójában minden nyilvánossághoz közvetítésnek és nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételnek minősül jóformán, hiszen ennek a definíciója az az, hogy a műnek az érzékelhetővé tétele távol lévők számára. Továbbá ugye a hozzáférhetővé tétel az még egy plusz elem, amit itt a végén láthatunk, hogy a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg a tanulók. Ugye ez azt jelenti, hogy mondjuk, ha van egy Neptun rendszerünk példának okáért, akkor ugye a tanulók otthonról egyénileg bármikor hozzáférhetnek, tehát ez például már nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétel, ha valamit Neptunba felteszünk. És ugye ez azért jelent problémát, mert ennek igen korlátozott a szabad felhasználási lehetőség ebben a körben. Tehát valójában a jelenlegi szabályozás alapján kizárólag az adott oktatási intézmény helységeiben lévő számítógépes terminálokon lehetne szabad felhasználás szintjén megjeleníteni bármit is, ami nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételnek minősül. Erre mondtam, hogy valójában a szabályozás az oktatáshoz képest sajnos a múltban tart. És ugye ez nyilván nem követhető ebben a formában, hiszen melyik az a diák, amelyik leül az oktatási intézményben, és kizárólag ott óhajt hozzáférni a tartalmakhoz. Ugye ezen már nagyon-nagyon régen túlléptünk, és valójában ugye ez az, ami komoly gátakat szab más területeken, így archívumok és könyvtárak területén is, hiszen ha belegondolunk, az e-bookok terjesztése és az elektronikus könyvkölcsönzés is ugyanebbe a kategóriába tartozik, hiszen az is nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételnek fog minősülni, illetve maga a terjesztése mondjuk egy e-booknak, az nyilvánossághoz közvetítésnek. És ugye ez jelenti a problémát, amiért a nyilvános haszonkölcsönzési rendszer reformja is igazából várat magára már jó ideje. Végül egy utolsó felhasználás, átdolgozni is lehet műveket iskolai oktatás keretében. Itt igazából a képzelet szab határt, ugye itt elsősorban a zenei és talán még az ilyen filmes, drámai oktatásban van a legnagyobb szerepe, ugye ahol bizonyos műveket átdolgoznak a hallgatók, és mondjuk ez a vizsga előadásuk. Itt az egyetlen feltétel, hogy nem lehet felhasználni az átdolgozott művet magát szabadon. Tehát mondjuk egy vizsgafilmet elkészítenek, ugye az nyilván levetíthető mondjuk a zsűrinek adott esetben, viszont nem lehet ezt a filmet mondjuk egy fesztiválra elvinni. És végül a legutolsó slide, nem szeretném senkitől az ebédidőt elvenni, az az, hogy mit hozna az Európai Uniós jog, ami igazából most van tárgyalás alatt, az pont erre a nyilvánossághoz közvetítése szeretne igazából hatása lenni, egy kötelező oktatási kivételt szeretne bevezetni, ami a nyilvánossághoz közvetítésre is kihatna, és az alól is kivételt jelentene, beleértve a hozzáférhetővé tételt is. Tehát ez valójában lehetővé tenni, hogy minden európai tagállamban mindazok a cselekmények, amiket most elmondtam a nyilvánossághoz közvetítés és hozzáférhetővé tétel kapcsán, azokat a tanárok megtehessék a szabad felhasználás keretei között, és ne jelentsen számukra problémát a szerzői jog az oktatásuk során. Ez mind nagyon szép és jó, hogy mennyiben sikerül ezt a tervezetet elfogadni, az még egyelőre kérdéses. Továbbá ugye, ami problémát jelent, az a második fele a mondatnak, mint lehet látni, hogy szerettek volna valamiféle enyhítést is a szerzői jogok szempontjából, ezért úgy alkották meg a jogszabályt, hogy vagy egy kötelező kivételt kell a tagállamnak bevezetnie, vagy olyan engedélyeket, amik a piacon könnyen elérhetőek és megfelelőek az oktatási intézmények igényeinek, és az oktatási intézmények tisztában vannak ezekkel az engedélyekkel. De ugye én személy szerint hozzátenném, hogy azt gondolom, hogy egy ilyen típusú engedély az még mindig nem megfelelő, mert azt gondolom, hogy semmiképpen sem kéne díjkötelessé tenni ezeket az oktatási célú szabad felhasználásokat, mert én őszintén szóval úgy érzem, hogy nem az a jövő, hogy az oktatási célból végzett felhasználások után is jogdíjat fizessen az intézmény a szerzőjogi jogosultnak, mert azt gondolom, hogy az oktatás azért mégiscsak egy szabad terület, és mindent engedni kell felhasználni, ami elősegítheti a diákoknak az előre haladását, és azt, hogy jobban megvalósuljon az oktatási cél. Hát mindenkinek köszönöm a figyelmet, és remélem, hogy nem volt túlságosan unalmas. Azt gondolom, hogy a szabályozásnak még bőven van mit fejlődnie, és nagyon jó lenne, hogyha átjutna a jövőbe az oktatási módszerekhez hasonlóan. Köszönöm szépen!